Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 357. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 357. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus, én bizodalmam. És a megkezdett dicséretünket énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik: Jézus, én megváltóm, él.
Jézus, én megváltóm, él. Én is látom az életet. Nézek, üdvözítőmnél, immár semmi sem rettenthet. Ő a fő, és nem hagyja,
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a heidelbergi K.T. 39. úrnapjából olvasunk. Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa a kérdést és a ráadott feleletet, amely a 10 parancsolathoz kötődik, azon belül is az 5. parancsolathoz, amely így hangzik: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked.
39. úrnapja. Kérdés. Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennemű jó oktatásunknak és büntetésünknek illő engedelmessége alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni.
Isten igéjét a Királyok első könyvének 19. fejezetéből olvasom. A Királyok első könyvének 19. fejezetéből az első verstől kezdődően a fejezet végéig, a 21. versig. Ezeket találjuk itt megírva. Amikor Ahab elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megöltek karddal, Jezábel követett küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró, kövönsült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett. De az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát, kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábél Meholái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyébe. És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra, Sáfát fiára, aki éppen szántott. 12 iga ökör volt előtte, ő maga a 12-nél volt. Amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját, akkor ő otthagyta az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta, hadd csókoljon meg apámat és anyámat, azután követlek. Ő azt felelte, menj, de tér vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt, levágta, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odaadta a népnek, és ettek. Ő pedig elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. Isten áldó kegyelme, szeretete legyen és maradjon közöttünk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Jertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert szerető és kegyelmes Úr vagy, aki különös képpen bántál és bánsz velünk, mert ide segítettél, hogy veled lehessen találkozásunk, hogy a te szelíd és halk hangodat hallhassuk meg e mostani órán is. Köszönjük te neked azt, hogy ismersz bennünket, hogy számon tartasz bennünket, és köszönjük neked azt, hogy nem vetettél el bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy miközben te bátorítasz, miközben te igéd által és szent lelked által megjelensz közöttünk, kemény ne maradjon a mi szívünk, taníts bennünket arra, hogy igazat adjunk te neked, és légy segítségül nekünk abban, hogy engedelmességgel válaszolhassunk mindarra, amire ma te fölindítasz egyen-egyenként mindannyiunkat. Köszönjük te neked, hogy jöhetünk hozzád a te fiadért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél ebbe a világba, hogy általa utat nyissál nekünk a te szeretetedbe, a te örök országodba. Ő általa, ő érette jövünk és könyörgünk, hallgass meg minket, védj körül továbbra is irgalommal és szeretettel, mert erre van szükségünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készüljünk ének szóban mondott imádsággal is, a 372. dicséretünk első versét énekelve. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amely a már olvasott szakaszból a Királyok első könyvének 19. fejezetéből szól hozzánk, a 12. verssel kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Kedves testvéreim, a Királyok első könyvét olvassuk Biblia olvasó kalauzunk útmutatása szerint, és ebben a könyvben is Illés történetei azok, amelyekkel napról napra ismerkedhetünk. Illés próféta volt a ketté szakadt izraeli királyság idejében, méghozzá az északi ország részben. Nehéz időkben kellett szolgálnia, mert akkoriban egy Akháb nevű király és az ő felesége uralkodott Izraelen. Azt lehet róluk tudni a Biblia leírásai alapján, hogy talán Izrael életének legmélyebb istentelenségébe hajtották bele azt a 10 törzset, amely fölött uralkodtak. Virágzott a Baál kultusz, áramlott be az idegen istenek tisztelete, importálták a papokat külföldről, és mindaz, ami valaha Izraelt Jahvéhoz kötötte, szinte teljesen feledésbe merült. Illés volt az a proféta, aki eljött ebben az időben, és emlékeztette úgy a királyt, mint azoknak a törzseknek a tagjait arra, hogy Jahve, az élő és teremtő Isten, az egyetlen egy Isten. Ez a történet Illés életének azt a szakaszát tárja elénk, amikor is ebben az ő küldetésében föllépett a Baál kultusz ellen, és egy nyilvános próbára hívta ki a Baál papokat. Azért történt ez a nyilvános próba, hogy valahogy meggyőzze Izrael népét arról, hogy a Baál kultusz mennyire üres és semmi, hogy amire ők építik az életüket, az egy nagy nulla, ahelyett, hogy Istenre hallgathálnak. Ebben a próbában kiki bizonyíthatta, hogy Istenének van-e elég ereje, vagy hogy egyáltalán van-e az Istenének ereje, és ezzel együtt az is nyilvánosságra került, hogy a vallásának van-e ereje. A Baál kultusz állt szemben ezen a próbán Jahvéval. Azt olvassuk, hogy a Baál papok megszégyenültek, Jahve pedig bizonyságot tett önmagáról a nép szeme láttára. Illés pedig kihasználva ezt az alkalmas időt, megöli a Baál kultusz papjait. Amikor Jezábelnek és Akháb királynak a tudomására jut, hogy a Baál kultusz papjait Illés lemészárolta, akkor Jezábel halálos bosszút esküszik Illés ellen. Ezért Illésnek menekülnie kell. Azt olvassuk, hogy elmenekül Illés a pusztába, majd később a Hóreb hegyhez. Azt gondolom, hogy a felolvasott rész minden ige hallgató előtt nyilvánvalóvá teszi azt, hogy Illés ebben az időben annak a győzelemnek az ellenére, amelyet képviselt amelyet Jahve megmutatott Izrael népe előtt, rendkívül elesett állapotba került. Lelkileg nagyon mélyre zuhant. Ez a 19. fejezet azt mutatja be nekünk, hogy Isten miként gondozta az ő szeretett prófétáját. Hogy mit tett Isten ebben a helyzetben? Fontos dolog ez, mert Isten gyermekei időről időre kerülhetnek lelki elesettségbe és rossz állapotba. A lelki elesettségnek és a rossz állapotnak sokszor nem látjuk helyesen az okait, hogy miért kerültünk abba a rossz állapotba, és ha nem látjuk az okokat, akkor nyilvánvaló, hogy a lelki elesettségünkben a gyógymódok sem lesznek megfelelőek. Egy beteget addig nem tudnak hatásosan kezelni, amíg meg nem tudják a valódi betegségét. Ezért Isten mindig rámutat először a mi bajunk igazi okára, és azután jön, hogy gyógyítgasson bennünket. Azonban azt is el szeretném mondani a testvéreknek, hogy Illés esete mégsem általános eset. Az a lelki elesettség, amiben ő került, az egy egészen speciális okból fakad, és talán ma nem is vagyunk mindannyian érintve abban az elesettségben, amely Illés elesettsége volt. Szeretném, ha figyelmesen gondolnánk együtt végig az ő történetét. Illés ebben a lelkileg elesett állapotában elvonult át a pusztába, lefekszik egy bokor alá, amit ott talál a pusztában, és azt olvassuk, hogy megkíván halni. Megkíván halni. A Biblia azt mondja nekünk, testvérek, hogy az élet Isten ajándéka. És azt is tanítja nekünk a Biblia, hogy Isten nem csak kiméretlen időt ad nekünk, nem csak elrendeli a mi fogantatásunkat és születésünket, hanem ő az, aki dönt a mi halálunk órája felől is. A legelső, amit itt látunk, az, hogy Illés úgy gondolja, elérkezett az ő halálának az ideje. Amikor ő szeretne meghalni, kívánt meghalni. És ez leginkább mutatja az ő lelki elesettségének a fokát. Talán ismerjük ezt a helyzetet, amikor az ember olyan kilátástalanságba kerül, hogy azt mondja, jobb lenne meghalni. Jobb lenne, nem folytatódna az én ügyem itt a földön. De az első dolog, ami föltűnik nekünk, testvérek, az, hogy Isten nem ért egyet Illéssel. Hogy az Isten terve nem az, amit Illés az ő érzelmei alapján feltételez. Úgy gondolja Illés, ott a pusztában, a reketje bokor alatt meg lehetne halni. Nem találná meg senki. Úgy maradna ő ott a pusztába, hogy nem emlékezik meg róla senki, de nincs is értelme, hogy őt bárki is nyilván tartsa, úgyse hallgatnak rá, úgyse figyelnek az ő üzenetére. De nem ez az Isten eltervezett dolga Illés felől. És az Illést egy angyal ébreszti. És mivel ébreszti? Ennivalóval, meg innivalóval ébreszti. Ami az életnek a szüksége. Eszünk és iszunk, hogy életbe maradjunk. Az Isten odavisz élelmet és italt Illésnek, és azt mondja, Illés, nem az a programom, amit te gondolsz. Nem ott tartanak a dolgok. Az én forgatókönyvem nem az, amit te most elgondoltál és jónak tartanál. Egyél és igyál, mert nekem tervem van még veled. És aztán azt olvassuk, Illés eszik, iszik, majd újra lefekszik. Nem könnyen tanul ez az Illés, az angyalnak másodszorra is ébresztenie kell őt. Újra eszik, és azt mondja az angyal neki, erőt felett való út áll előtted. Testvérek, egy lelkileg elesett ember nyilván nem erő felett való útra vágyik, mert éppen azt érzi, hogy elesett és gyenge. Az Isten meg azt mondja Illésnek, hogy te úgy érzed, hogy itt van a halálod alkalmas ideje, nincs értelme már annak, hogy tovább éljél, de én azt mondom neked, hogy most jön csak igazán egy olyan út, ami meghaladja a te erődet. Egyél és így áll abból, amit én adok neked. Illés eszik és iszik, és aztán útra kell, és 40 napig vonul, amíg el nem ér a Hóreb hegyig, az Isten hegyéig. Elől egy barlangba bújik. Talán hasonló szándékkal, mint kint a pusztában. És az Istennek kell megint megszólítania őt. És azt kérdezi tőle az Isten ígéje, hogy mit csinálsz itt? Miért jöttél ide? Mit csinálsz itt? Úgy gondolod, hogy a helyeden vagy? Úgy gondolod, hogy ez az, amiért élned kell? Hogy itt kuksoljál egy barlang mélyén? Illés elmondja az ő bánatának az okát. Ezt olvastuk el a 10. versben, ahol azt mondja Illés, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, és az én életemet is el akarják venni. Testvérek, Isten addig piszkálja Illést, nem hagyja nyugodni, amíg Illés ki nem mondja Isten előtt azt, hogy mi van az ő szívén, mi terheli őt. Mi az, ami miatt most ő ilyen nyomorultul érzi magát? És ha ezt a néhány mondatot összegezzük, akkor Illés bánatának az oka abban áll, hogy hiába való az én szolgálatom. Isten, én buzgolkodtam érted, de a te népednek fiai elhagyták a te szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat fegyverrel ölték meg. Azt mondja Illés, semmi értelme nincs az én szolgálatomnak. Nem, hogy odafordultak volna hozzá, hanem még jobban elfordultak tőled. Folytatja személyessé téve az ő bánatát. Azt mondja, egyedül én maradtam meg, és az én életemet is el akarják venni. Illés nem csak az bántja, hogy az ő népének nem kell Isten, hanem az is, hogy úgy érzi, egyedül maradt Isten félő ember Izraelben. Sőt, az ő életét is el akarják venni. Testvérek, azt gondolom, hogy a lelki nyomorúságba került ember sokszor nem csak az életétől akar válni, hanem ahogyan Illés az Isten elől is menekül. Olyan jó nekünk ebben a történetben azonban azt olvasni, hogy Isten az övéit számon tartja, és miközben azok talán menekülnek és nem akarnak vele szóba állni, Isten megy utánuk, szólítgatja őket. Ha úgy tetszik, hadd mondjam így, vallatja őket. Hogy végre az övéi kimondják azt, ami őket bántja. Nagy csoda ám az, tudjuk mindannyian, ha van valaki, aki meghallgat bennünket. Illést az ő mennyei atya kész volt meghallgatni. És ha te Isten gyermeke vagy, legyél akármilyen lelki nyomorúságba, tudnod kell, hogy Isten mindig kész téged meghallgatni, és szeretné hallani a te szádból azt, ami a te bánkódásodnak az oka, amit te magad kimondasz, arra nézvést, hogy miért nem vagy ott, ahol lenned kellene. Miért nem vagy olyan állapotban, amilyenben lenned kellene? Mi a ti lelki bánatod? Meg tudjuk ezt fogalmazni, testvérek? Megfogalmaztuk valaha is Isten előtt? Itt jön el az a pont, ahol arról kell szóljak nektek, hogy Illés amiatt bánkódott, hogy az ő népe nem akarja az Istent elfogadni. Ez egy nagyon speciális dolog. Szoktunk mi is bánkódni időnként, azért, mert nem nyertük meg a lottó ötöst. Már megint más vitt el. Szoktunk bánkódni akkor, amikor másoknak a jó szerencséjét látjuk, és magunk életét meg csak olyan egyszerűnek. Olyannak, hogy nem tudunk egyről kettőre jutni. Szoktunk bánkódni, amikor a másik gyereke olyan szép, olyan jó tanuló, amilyen meg csak olyan kis satnya, olyan kis bukdácsoló, olyan kis egyszerű. Nem? Szoktunk ezek miatt bánkódni, de testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy szoktunk mi azon bánkódni, hogy a mi környezetünk, Illés nyomán, a mi népünk, az Istent nem akarja követni? Szokott a szívünkbe marni, testvérek, hogy én itt vagyok, de hol van a másik? Hogy én kinyitom a Bibliámat, de miért nem nyitja ki a másik? Szokott az izgatni, hogy én imádkozom, de nem imádkozik a másik? Hogy én keresem az Istent, de a másik ezt nem teszi. Testvérek, olyan világban élünk, olyan korban, olyan szellemiségben, ahol az a trend, hogy mindenki csak magával foglalkozik, csak a saját előrejutásával, csak az, hogy én megkapjam, elnyerjem, kielégüljek, meglegyen. A korszellemtől nagyon idegen az, amit Illés próféta életében látunk, hogy őt bántja az ő népének a nyomorú sorsa. Testvérek, ha valamikor, akkor azt gondolom, hogy Európának, de azon belül Magyarországnak végre föl kell ébrednie, sőt, így mondom nektek, föl kell nekünk ébrednünk, akik Isten félő embereknek valljuk magunkat, és meg kell azt lássuk, hogy a mi népünk lelkileg milyen mély elesettségben van. Testvérek, ezek a mostani idők, ahogy mi a világ új problémáira reagálunk, azok pontosan azt mutatják, itt Magyarországon, de legfőképpen a keresztjének tartott Európában, hogy mi az Isten dolgairól semmit nem tudunk. Hogy mi igazából az Istentől nagyon távol vagyunk. Még a problémákat se tudjuk helyesen látni. És aztán nyilvánvaló, hogy jó megoldásokat sem tudunk találni. Ébresztő testvérek, azt gondolom, hogy Illés bánata nem mindenki bánata ma sem, pedig mindenki bánata kellene, hogy legyen. Az a bánat, hogy buzgolkodtam, Uram, érted? Fáradoztam azért, hogy hozzád forduljon az én népem, mert elhagyták a te szövetségedet az én népemnek a fiai. Mert talán be se tértek ebbe a szövetségbe a mi népünknek a fiai. Ismerjük ezt a buzgolkodást, és ismerjük-e azt a kudarc élményt, ami Illést elővette? Testvérek, Illés ezt kell, hogy kibeszélje Isten előtt. És ezt is mondja el. Nem arról beszél, hogy lekopott a saru a lábamról. Nem arról beszél, hogy kiukadt a palástom. Nem arról beszél, hogy nincs mit ennem. hanem az fáj ennek az embernek, hogy a népem, akik között itt élek, azok istentelenek. Én buzgolkodom érettük, de őnekik nem kell az, amit én prédikálok és hirdetek. Istennek mindig van üzenete, ébresztője is, meg vigasztalása is. Talán ebben az időben éppen ébreszt bennünket azért, hogy majd meg is vigasztalhasson. Mert az Úr nem csak azt teszi meg, hogy Illés után megy, nem hagyván őt elbújni, nyugodni, csendesen, munkanélkül, semmit tevésbe, síratva önmagát, síratva a népét, hanem Isten megy ezután az ember után, hogy meggyógyítsa az ő szívét és a lelkét. Mert Illésnek valójában nem az az igazi baja, testvérek, hogy az ő népe elesett körülötte. Csak ezt még Illés nem tudja. Illésnek elsősorban az a baja, hogy ő Istenben bizonytalanodott el. Hogy ő azt nem tudja, hogy kicsoda az ő Istene. És az Isten tulajdonképpen ezt fedi föl előtte. Illés nem jó helyre néz, vagy mondjuk így, hogy nem jól lát Illés. És az Isten kitisztítja az ő látását. Illés azt látja a nagy problémának, hogy nem hisznek neked, hogy üldöznek engem, hogy meg akarnak ölni. Az Isten kitörli az ő szemét, és megmutatja neki az igazságot. Ott a barlangban, ahol Illés ücsörög, ott elvonul előtte az Isten, azt olvassuk. És az Isten megjelenésének vannak kísérő jelei. Először szélvihar kerekedik, mely töri a fákat és megrázza a sziklákat, aztán földrengés, majd tűz üt ki. De azt mondja a Szentírás, hogy az Isten nem volt ott ezekben. Érdekes dolog ez, hogy azt mondja, elvonult az Úr Illés előtt. Ezek a jelenségek jelentek meg Illés előtt, de az Úr nem volt ott ezekben. És amikor mindezeknek vége lett, egy halk és szelíd hang szólította meg Illést. Az Isten halk és szelíd hangja. Testvérek, hogy ezt jól értsük, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy az Isten Illés számára egy halk és szelíd hang. Isten bemutatkozott Illés előtt több oldaláról. Elvonult az Illés előtt, az Illés szeme előtt az Isten. És megrendült a föld, sziklák hasadtak meg, tűz ütött ki, de az Isten Illés számára nem így jelent meg. Mert Illés az ő kedves gyermeke volt, az ő drága szerette. Hanem melyik oldalával fordul oda Isten Illéshez? Az ő halk és szelíd hangjával. Isten megmutatja azt Illésnek, hogy ki vagyok. Ha én megjelenek, Illés, akkor megrendül a föld. Meghasadnak a sziklák. Emésztő tűz jár át mindent, és elpusztul minden. Ha én megjelenek, tudd meg, az az Isten vagyok, aki azok számára, akik nem tisztelnek engem, ítélet vagyok. Olyan erő és olyan hatalom, amelynek nem tudnak ellenállni. De neked, akit szeretek, neked a halk és szelíd hang vagyok. És ez a halk és szelíd hang újra kérdezi Illést. Mi a bajod? Mi a bajod? Testvérek, Isten nem változik. De amit az övéinek legelőször is tudniuk kell, az az, hogy őket az Isten nagyon szereti. Az Isten ítélet, emésztő tűz minden időben ebben a világban azok számára, akik tőle elfordultak. De akik őt szeretik, azoknak tudniuk kell, hogy az Isten engem végtelenül szeret. És itt van Illés problémája, hogy ő ezt az Isten nem látja. Hogy az ő szemében ennek az Istennek nincs igazi értéke. Csak a népét siratja, csak a maga életét félti. Ezért is kérdezi tőle az Úr újra, mi a bajod? És ő újra sorolja, egyedül maradtam, meg akarnak engem is ölni. Testvérek, az Isten még nagyobb szeretettel fordul oda Illéshez, mert olyan mélyen van ez az ember, hogy nem győzi őt meg az első szelíd és halk hang. És az Isten elkezd arról beszélni Illésnek, hogy Illés, nem úgy van, ahogy te látod. Beavatlak téged abba, hogy mi a valóság. A valóság az, hogy te most föl fogsz kelni, elmész, mert van folytatása te szolgálatodnak és történetednek ezen a földön. És a valóság az, Illés, hogy van itt 7000 ember Izraelben, akiket te nem látsz, de én látom őket, akik nem térdeltek Baál előtt, és nem csókolták Baál szobrát, akik hozzád hasonlóan tisztelnek engem. Ez a helyzet, Illés. Te lefekszel a reketje bokor alá, azt mondod, gondolod, egyedül vagyok. Elbújsz a barlang végére a sötétbe, és azt gondolod, egyedül vagyok. Én meg elmondom neked, mi a valóság. 7000 vannak még, akik engem szeretnek ebben az országban, ahol te élsz. És a te dolgod az, hogy elmenjél közéjük. És az Isten azt mondja, képzeld el, van valaki, aki kész arra, hogy a te szolgálatodat átvegye. Illés úgy gondolkozott magáról, hogy nincs az az őrült, aki követne engem ebbe a szolgálatba. Hát üldöz a király! Hát milyen szolgálat az enyém? És az Isten azt mondja, el van készítve Elizeus, aki örömmel fog odaállni a te szolgálatodba. Nem fog vonakodni, nem fog nemet mondani. Illésnek meg kell tudnia a halk és szelíd hang Isten személyétől, hogy a dolgok nem egészen úgy festenek, ahogy ő azt gondolja és látja. Testvérek, Isten halk és szelíd hangja ma is azt üzeni nekünk, hogy a dolgok azért mégsem teljesen úgy állnak mindig, ahogy mi azt elgondoljuk, vagy ahogy mi azt látjuk. Isten azt üzeni, hogy neki van terve ezzel a világgal, amit lehet, hogy mi most nem látunk, vagy nem olyannak látjuk, amilyennek látnunk lehetne, de bízzunk csak benne. Bízzunk csak benne, majd ő megcselekszi, amit akar. És azt üzeni az Isten neked és nekem, hogy ebben a nagy tervében veled és velem célja van. Célja van. Illésnek újra meg kell azt hallania, hogy Illés, neked még dolgod van, mert az Isten akar téged még használni. Az övéi ott vannak a világban, és téged várnak. Azt várják, hogy te megjelenjél közöttük, hogy színre lépjél. Nem arra az Illésre van szükségük, aki bujkál, aki maga alá esve egy barlang mélyében, vagy kinn a pusztában, egy reketje bokorban meghalni akar, hanem arra az Illésre van szükségük, akiben ég a szeretet Isten felé, aki odaáll a népe elé, aki próbára hívja a Baál papokat. Erre az Illésre van szükségük, aki mondja nekik az én üzenetemet. Illés, menned kell. Testvére, rád és rám is szüksége van az Istennek. Mert Isten szája és keze ebben a világban ma is az ő népe. A hívő nép. Ha te ott fekszel a reketje bokrod alatt, vagy éppen a barlangod mélyén, búslakodva, magad alá esve, áll problémáiddal, akkor várhat az a 7000, aki ott van körülötted. Az Isten nem akarja, hogy te elesettként, a magad sebeid nyalogatva, valahol sírdogáljál. Az Isten azt akarja, hogy menjél az ő igéjével és üzenetével, menjél az ő örömhírével, akkor is, amikor a világ nem olyannak mutatkozik, amilyennek szeretnéd. Testvérek, miért várunk mi arra, hogy a világ megnyíljon az Isten előtt, és azt mondja, hogy na, gyertek már. Erre ne várjál, neked kell először lépni, majd a világ Isten szavára fog megnyílni. Nem úgy van ez, hogy a világ egyszer csak elkezdi kiabálni Isten nevét, hogy jaj, már nagyon szeretnénk megtérni, csak jöjjön már valaki. Úgy van ez, hogy a Isten gyermekeinek kell kilépnie barlangokból, reketjebokrok alól. Meg kell szólalnunk, imádkoznunk kell, hirdetnünk kell azt, amit Isten a szívünkre helyezett, amiről bennünket meggyőzött. És ennek mindig az az eredménye, hogy előkerül az a 7000. És láthatóvá válik az a 7000, akit az Úr szava fog előhívni. Általad meg általam. Akarod látni, hogy kik azok körülötted, akiket az Isten szeret, akik fő döntése van? Kezd el mondani az ő üzenetét. Kezd el mondani az Isten üzenetét, és meg fogod látni, hogy kik azok, akik te már régóta ott élnek körülötted. Ki a te 7000-ed, akinek az Isten általad akarja elmondani azt, amit még soha nem hallottak. Azt, hogy egyetlen Isten van. Hogy egyetlen egy megoldás van az életükre. Testvérek, ha valami kellene, hogy bántson bennünket, az a mi mély hallgatásunk, az a sokszor olyan problémák miatt való csüggedésünk, amelyek áll problémák, amelyek nem valós problémák. És az Isten mit tesz veled és velem? Azt mondja, most nézzél rám. Megígértem én neked a gondviselésemet. Azt mondta Jézus, hogy az ételre és az italra nem kell gondunk legyen, mert ő sokkal jobban gondot visel arra az övéi életében, mint ahogy mi azt gondoljuk. Isten nem akarja azt, hogy ezekre a problémákra csavarodjál rá az életedbe, hanem arra hív, hogy csavarodj rá arra a problémára, ami a valós probléma. Arra, hogy küldetésed van, amit el kell végezni, és ha ezt nem végzed el, mások is lemaradnak a megoldásról. Mások is lemaradhatnak Jézus Krisztusról. Majd látni fogjuk, ahogy itt a történet végén is olvastuk, hogy Illés fölkel, engedelmeskedik, elmegy, rátalál Elizeusra, külön szép része ez az ő szolgálatának, ráteríti a palástját, és mi történik, testvérek? Az történik, hogy azt mondja neki Elizeus, ott hagyva az ökröket, a nagy gazdagságot, minden biztonságát, ami volt, 12 iga ökörre szántott, azt mondja, megcsókolom az apámat, az anyámat, és követlek téged. Tessék, olyan mélyen megdöbbentő ez, ahogy Isten meggyőzi Illést. Nem az, hogy oda megy Elizeushoz, meg ledobja magára a palástot, vagy azt mondja neki, mit akarsz itt, nem is ismerlek. Nem az, hogy Illést Elizeus megveri, elhajtja, hanem az, hogy Elizeus 12 iga ökröt hagyott, az nagy gazdagság volt ám abba az időbe, felszámol maga mögött mindent, és azt mondja Illésnek, megyek. Oda megyek, abba a sorsba, abba a küldetésbe, ami a te küldetésed. Ami a te küldetésed. Senki nem fogja ezt megtapasztalni, testvérek, aki nem indul útnak. Azzal a küldetés, ami küldetésünk ebbe a világba. Erre hadd hívjalak és bátorítsalak benneteket Illés története alapján. Ismerjük meg illés bánatát. Szomorítson meg bennünket az Úr végre, mindazért az istentelenségért és az abból fakadó hamis életvitelért, ami körülöttünk van. De világosítson is meg bennünket az Úr abban, hogy az egyedüli megoldás nála van, nála keresendő, s ami az ő gyermekei vagyunk, akkor mindig az ő szelíd és halk hangjának örvendezhetünk, amely fölfedi előttünk a valóságot, és amely eligazít bennünket afelől, amit tennünk kell. Hallgass erre a szelíd és halk hangra. Adj neki igazat, és legyél a követője mindannak, amit ő fölfed előtted. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 270. dicséretünk 5. versét énekeljük, minek előtte elcsendesednénk. A 270. dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik, ő hallja lelked óhajtásit. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk te neked legfőképpen azt, hogy sokat bánkódunk, sokszor vagyunk lelkileg elesett állapotban, de a leggyakrabban olyan okok miatt, amelyek miatt valójában egyáltalán nem kellene bánkódnunk. Megvalljuk neked bűnbánattal, hogy illés bánatát nem igen ismerjük. Köszönjük, hogy most erről beszélsz nekünk, és arról, hogy a mi itt létünk ebbe a világba küldetés. Küldetés a mi népünkhöz, mindazokhoz, akik körülvesznek bennünket. És ebben kellene nekünk buzgolkodnunk és járnunk minden időben. Köszönjük, hogy azt is világossá teszed előttünk, hogyha a mi buzgókodásunknak nem látjuk eredményét, mégiscsak rád kell hagyatkoznunk, aki ismered a szíveket jobban nálunknál, akinek terved van, és ezt a tervet te gondozod, szent lelked igéd által bennünket használva eszközöttként. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy lehessünk ennek a mi időszakunknak, történelmi korszakunknak igaz és hűséges ige hirdetői, profétái, akik megjelennek és hirdetik a te erődet, hatalmadat, dicsőségedet és egyetlenségedet abban a világban, amely nem hiszte benned, abban a világban, amely másonnan merít magának reménységet. Segíts, hogy merjünk illés bátorságával szólni arról, hogy nincs másban segítség. Könyörülj meg rajtunk, hogy megláthassuk, Urunk, mindazokat, akiket ez ige által hívsz elő a bűnből, a sötétségből, akiket újonnan szülsz és megtérésre vezérelsz, ami ige hirdetésünk nyomán. Köszönjük Te neked mindazokat, akik nekünk is hirdették igaz buzgalommal a Te igédet, nem kételkedve Te benned. Tégy bennünket is ilyenekké, hogy aztán láthassunk Téged, aki uralkodsz, aki nem csak terveztél, hanem mindent szépen kivitelezel, és dicsőíthessünk Téged mindazokkal, akik ott vannak már fenn a Te országodban, s háladással magasztalják a Te nevedet azért, mert igaz vagy, hű vagy, megtartó vagy. Köszönjük a Te mostani halk és szelíd szavadat is, amellyel utánunk jössz és utánunk jársz, és köszönjük, hogy bátorítasz bennünket, hogy a Tieid ezt kapják tőle. Hadd forduljunk most így szívünkben, lelkünkben Te hozzád, kérünk, hallgass meg a mi személyes imádságainkat is. Amen.